hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő 20 percben arról lesz szó, hogy Bán István ismét Orgona Fesztivált rendezett a Budai Várban, méghozzá nemzetközi sztárokkal. Erről és Bachról mesél már is Kalmár Andrásnak.
Kedves hallgatóink, ismét Bach Fesztivál lesz a Budavári Evangélikus Templomban, és itt van a vonalban Bán István, aki ennek az egész fesztiválnak az ötletgazdája, atya, és hát kivitelezője. Szia István!
Szervuszok, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Hát az első koncert az ma szerdán este lesz, úgyhogy aki siet, az még odaér. 7 órakor kezdtek?
Mindegyik koncert 7 órakor van, igen, és a szerdai kezdés után nagyon egyszerű megjegyezni, hogy mindig másnaponként, két naponként van. Tehát koncert luk. Tehát ha valaki szerdán már eljön, akkor követni fogja, hogy mikor van a következő alkalom.
Igen, hát ezek szezonálisak egyébként, ezek a fesztiválok, mindig van télen meg tavasszal, és hát mindig a nemzetközi régi zenei élet legjavát szoktad meghívni, gondolom most is fantasztikus zenészek jönnek.
Ez így van. Önmagában az apropó csodálatos, hogy 17-ben megépítettük az ország legnagyobb barokk orgonáját a Budavári Evangélikus Templomba, és miután ez a hangszer 415 Hz-re épült, tehát barokk hangolású, emiatt tudunk kamarazenét is csinálni vele, ugyanúgy tudunk zenekari koncerteket csinálni vele, úgyhogy kontinuó hangszerként szerepel, és a tavaszi fesztivál az mindig csak Bach. Tehát zenekari, koncerták, kórusművek, kamarazene, szóló, van ott minden. De az orgonán is sokkal többet akar, és ezért kapott ő egy saját fesztivált, ami őttel van, és ez a Nemzetközi Orgona Fesztivál, ami előtt most vagyunk.
Egyébként ez nemzetközileg egy, hát hogy mondjam, nagy szám ez az orgona?
Nekem mindenképp a legnagyobb szám. Tudok normális választ is adni a kérdésedre. Igen, az. És még pedig azért, mert ez egy olyan unikális barokk hangszer, ami nagyon ritka ebben a régióban, sőt, alig van. És tényleg vannak olyan helyzetek, hogy meghívok egy világhírű orgonaművészt, és aztán felnevett a telefonban, hogy jaj, de jó, már úgy vártam, hogy hívjál, annyi jót hallottam a hangszerről, meg a fesztivál minőségéről. És ez tényleg így van, hogy ezek a világhírességek, akik megszólaltatják, viszik a hírét szerte a világban, és bárhogy vesszük, tehát mi magyarok vagyunk, és imádjuk a hazánkat, de azért mi Európának a szélén vagyunk. Tehát nem feltétlenül számítanak arra, hogy egy ilyen fantasztikus és unikális barokk orgona pont Magyarországon van. De hát itt van, és azt a nemzetközi rangú színvonalat, amit lehet, azt mi itt megcsináljuk. Tehát, hogy tudjuk azt hozni, amihez hozzászoktak világszerte, sőt, még jobbat is. És ez a legfontosabb. Azért bárhova nem mennek el ezek az emberek, mindig az a legfontosabb, hogy milyen hangszeren játszhatnak.
De hát ez az orgona, ez tulajdonképpen Bach tervei alapján készült, hogyha én ezt jól tudom.
Ez így egy picit elnagyolva.
Aha.
Johann Sebastian Bach egy fantasztikus zeneszerző volt, mindenféle zenei stílust és irányzatot tudott beleolvasztani a saját munkásságába, de nagyon fontos volna tudni, hogy mint orgona szakértő is alkalmazták. Tehát fennmaradtak orgona tervei, fennmaradtak orgona átépítései, fennmaradtak véleményezései orgona átvételekről. Tehát lehet tudni, hogy milyen irányban próbált ő, mint hangszerről, az orgonáról gondolkodni, és mi ezt próbáltuk követni, és ehhez vettünk egy olyan orgonaépítőt, aki bakkorabeli volt, Gottfried Silbermann, és aztán az ő kései hangszereinek a mintájára építettük meg a mi orgonánkat.
Pécset készült, ugye, a hangszer?
Igen, hát részben, de hát a legnagyobb része ott készült, az orgonaépítés az azért nagyon vicces, mert az orgona a gyárban felépítik, felállítják, de ott még nincs kész, és aztán elhozzák mindig az aktuális templomba, és ott fejezik be, ez egy rendkívül izgalmas munka.
Az aktuális templomnak az anyaga, az mennyire határozza meg az orgona hangzását? Most nyilván, hogyha fából készül egy templom, vagy téglából épül, akkor az nyilván más, de gondolom a kőből épült templomok között is van különbség, nem tudom, a különböző kövek között, vagy lehet, hogy ez egyáltalán nem számít, és inkább az építészet maga, az akusztika az, ami meghatározza, illetve hát a boltívek és a hajók száma is, mit tudom én.
Csak különbség van a templomterekben, tehát nagyon fontos ezt tudni, hogy ritkán fordult az elő, hogy eleve úgy tervezték a templomokat, hogy abba orgona is fog kerülni. Tehát egy extrém eset, én most nyáron játszottam a Regensburgi Domban, egy színtiszta gótikus katedrális, és hát akkor még nem létezett az orgona, mint hangszer. Tehát miért terveztek volna bele legalább egy helyet, hogy hová lehetne tenni? Úgyhogy azt a 36 tonnás orgonát, amit végül is beleépítettek, azt 4 konzolon lógatták be a plafonról, mert nem volt helye az orgonának. Franciaországban ez másképp volt a romantikában, mert ott már úgy tervezték a templomokat, hogy előre kikérték az orgonaépítő véleményét, és a protestáns világban, tehát az evangélikus templomokban Németországban, már a barokkban természetesen, ott meg alap volt, hogy azért legyen egy orgonakarzat. De ez még mind nem határozta meg az akusztikát, csak az igényt, meg a törekvést. Uh-huh. És ezért nagyon fontos az, hogy aztán a térben hogy szólal meg, és amit mondtam előtte is, hogy az orgona az igazából a templom térben készül el végleg, és csak ott tudják a hangzását tökéletesíteni és egységesíteni.
Tehát kis túlzásra az orgona köré építik a templomot.
Hát ezen az optimális. Általában fordítva van, kivéve a franciák, akik képesek voltak, hogy keresztül tolják.
De akkor magának a templomnak az anyaga az kevéssé meghatározó.
Biztos, hogy meghatározó, de hát itt akusztikai szempontok játszanak fontos szerepet, tehát a hang hullámnak a terjedése, hisz az orgona, ne felejtsük elő, ez nem hangszer, az egy gép. Tehát, hogyha nincs körülötte az a tér, amiben ezek a hanghullámok tudnak terjedni, és a természetes felhangrendszerben egymást erősítik, és kiteljesednek, akkor felesleges, hogy ott van. És ezt a teret, ezt meg kell alkotni hozzá. Tehát a tér, a templom, az önmagában a hangszer része.
Hát igen, és ha ehhez hozzáveszünk a szakralitást, akkor egészen komoly dimenziókig jutunk, de említetted ezt a 415 hercet, jól emlékszem?
Tehát a modern A hang az 440 hercen van.
Igen.
A zenekaroknál ez egyfolytában fölfele kúszik, tehát rengeteg olyan szimfonikus zenekar van, ami már messze megugorja ezt a 440 hercet, akár 442, 444, sőt akár 446, de az etalon az a 440 Hz, tehát hogyha mi elkezdünk zongoraórára járni, leütünk egy át, akkor az ott lesz. A barokk az másképp hangzik, mert ott fél hanggal lejjebb volt minden hangolva, ez 415 Hz az A. Tehát ez a pár Hz, ez pontosan fél hang, és ez azért nagyon fontos, mert ezek a barokk hangszerek, tehát például, hogyha vonos hangszereket vesszük például, akkor azok nem bírják ki a túlfeszítést. Tehát
világos,
át kell építeni, aha. A régi Stradivárikat is átépítették, hogy bírja a 440 Hz-et, mert szétroppanna.
Hát gondolom az új húrokat se, hiszen azért régen bélből készültek ezek, most meg hát acélból, meg damilból.
Hát maga a bélhúr se bírná ki szerintem a 440-et, de a barok hangszerek azok 415 Hz-en játszanak. Nyáron a mi orgonánk az nagyon felszokott kúszni, amit a fúvósok főleg nagyon nem szeretnek, mert már alig tudnak hozzá hangolni, mi 422 Hz-ig néha felkúszunk, de a lényege az orgonának az az, hogy azáltal, hogy egy 415 Hz-es, azaz barokk hangolása van, bármikor tudjuk ugyanúgy kamarazenében, mint zenekari kantátás művekben használni, mint kontinuó hangszer, és ezzel pontosan azt a Bachi manért követjük, ami az ő idejében teljesen általános volt, hogy nem mindig a csembaló volt a kontinuó hangszer, hanem gyakran a nagy orgona.
A kontinuó hangszer pontosan mit jelent?
A basso continuo a barokk zenében az a basszus jelenti, akik egy harmónia rendszert építenek fel.
Uh-huh.
Tehát ez jelenti azt, hogy a cselló meg a bőgő, ezek mind az alsó szólamot játsszák, és akkor erre van általában egy pengetős vagy billentyűs hangszer, ezek játsszák a harmóniákat, ez lehet orgona pozitív, vagy nagy orgona, vagy csemballó, vagy lanc, tehát ez a bázisa a barokk zenének. Ez mindig fix, tehát enélkül nem lehet előadni a barokk műveket.
Aha.
Az összes többi fölötte, az ebbe a harmónia rendszerre kapcsolódik bele, de mindig a basszusra építkezve.
Na jó, de akkor meséljünk egy kicsit a hallgatóknak a műsorról is, mert azt gondolom, itt nagyon elmentünk ezekbe a fizikai dolgokba, amik egyébként iszonyú izgalmasak szerintem, és hát nyilván aki szereti a zenét, az nem mehet el ezek mellett. Na de miket hallhatunk minden másnap?
Az őszi fesztiválnak a mottója az Bach plusz egy.
Uh-huh.
És ezt, ahogy már említettem, tehát az orgona az olyan nagy potenciállal bír, amit Budavárba építettünk, hogy kellett neki egy külön fesztivál, ami csak kvázi, csak orgona zene, ezért ez egy nemzetközi orgona fesztivál, de tudjuk, hogy nem csak Bachot lehet rajta marha jól játszani, és ez a plusz egy a mottóban jelenti azt, hogy bárki választhat bármilyen más zeneszerzőt mellé, vagy stílust, vagy én, aki hazai pályán mozgok, például közreműködőket. Tehát ez egy nagyon izgalmas műsort eredményez évről évre, és mindig újdonságok jönnek, és ezt imádjuk.
És hát imádják a hallgatók is, illetve hát a közönség, azt tudom, azért évről évre tele vagytok. Ráadásul azt fontos elmondani, hogy ezek ingyenes koncertek, nyilván az egyház az elfogad adományokat, de egyébként a templom kapuja mindenki előtt nyitva áll.
Természetesen ez egy nagyon fontos missziója az evangélikus egyháznak, ugyanúgy, mint a mi fesztiválunknak, hogy a magas kultúrát azt mindenki számára lehetővé tegyük, hogy megragadhassa és megélhesse. De borzasztó jegyárak vannak, azért az ember körülnéz. És természetesen nagyon örülünk az adományoknak, tehát nem két fillér egy ilyen rangú fesztiválnak a megszervezése, főleg külföldi fellépőkkel, de bírjuk, és van egy kiváló támogatónk a budavári önkormányzat, együtt tudunk tervezni, együtt tudjuk az egész elszámolást megcsinálni, és szerintem ez a harmónia az, ami azt a biztonságot tudja nyújtani egy ilyen sorozatnak, ami egyrészt példaértékű, másrészt pedig a minimum elvárás.
Emelj ki, légy szíves, egy-két előadót, vagy egy-két fontosabb koncertet. Tudom, hogy nincsen ilyen, és tudom, hogy nagyon nehezet kérek, de ha akarod, akkor menjünk végig az előadókon, azt is lehet.
Hát ebbe a csőbe mindig mindenki megpróbál belehúzni, hogy emeljek ki valamit, úgyhogy én a fesztivál igazgató, tehát minden koncert ugyanolyan kedves számomra. Most mégis van egy, ami tényleg a kedvencem.
Na.
És nem azért, mert hazabeszélek. De a második koncert 20-án, ott Bach mellett én Mendelssohnt választottam, mert van egy fantasztikus kamarakórusom a Bach Akadémia, és én 20 éve várok arra, hogy Mendelssohnnak a legszebb kórusművét egyszer elő tudjuk adni a legmegfelelőbb előadásban, és ez most meg tud valósulni. Ebben vannak ugyanúgy szólóművek, dupla kórusos művek és orgona kíséretes művek, és természetesen Bach is, hisz ez egy Bach fesztivál, de nekem, mint házigazdának ez egy hihetetlen ajándék, és ugyanúgy a kórusomnak nagyon várjuk a koncertet, de ne rólam beszéljünk, inkább a fellépőről. És 18-án, azaz szerdán már jön közénk az egyik leghíresebb orgonaművész a világon, Daniel Roth Párizsból, a Saint-Sulpice templomnak az orgonistája, akit én már 3 éve gyúrok. És csak hogy egy kis kulisszatitkot eláruljak a hallgatóságnak, hogy lehet fesztivált szervezni, ezek nagyon elfoglalt emberek. Van olyan orgonista, például a Tamás templom Lipcséből az ő orgonistája, ő is szívesen jött volna, de azt mondta, hogy 25-re tud nekem időpontot mondani, amikor szabad. Tehát én a Daniel Roth-tal, a párizsi orgonistával...
Ő akkor Bachnak, hát nem az egyeneság ide, tulajdonképpen a, hogy mondják ezt, tehát a letéteményese, hát hogyha valaki a Tamás templomnak az orgonistája.
Bárhogy veszük, az egy nagyon klassz dolog, ha az ember ott működhet, ahol Bach is működött, és nyilván ide is fog jönni közénk. De Daniel Roth-tal voltam úgy, aki az egyik kedvenc orgonistám is egyben, nem csak egy világsztár, hogy megírtam neki még jó időben, hogy mondjon nekem 2 hetet ősszel, amikor ráér, mert azt sem titok, hogy rögtön 2 koncertet szerveztünk neki, mert a Tihanyi apátságba is megy az én koncertem után. ahol ugyanolyan szeretettel fogadják, mint mi Budavárban, és megadta azt a két hetet, amikor ráér, és erre építettem rá az egész fesztivált. Tehát a többiek hogy tudnak ez alkalmazkodni, ez egy 80 éves ember, egy valódi ikon. Tehát nyilván privilégiuma van abban, hogy ő válaszol időpontot, de működik, és akkor ő kezd szerda este, pénteken van a mi Mendelssohn koncertünk.
Akkor jössz te.
Mendelssohn, akkor jövök én. Vasárnap Leopold Dusselaar jön Hollandiából, aki szintén egy nagyon fontos zenész, mert a modernkori Bach játékban a hollandok most nagyon-nagyon előre törtek, és ennek az irányzatnak ő egy fontos zászlós hajója, és pontosan abban is, amit mi is művelünk, tehát hogy nagy orgonával adjuk elő a zenekar mellett a kantátákat, ezt ő is folyamatosan csinálja.
Aha.
És tavaly már itt volt Erwin Wiesinger, aki Groningenben a Martin Kertnek az orgonistája, ott nagyon-nagyon híres barokk orgona van, a másik nagy német orgonaépítőtől, Abschnittkétől, és Stefan Dusselaar a társorgonista ugyanebben a templomban, de ő a Konzertgebouwnak is az orgonista Amsterdamban. Tehát ő egy ilyen unikális ember, aki eleve egy nappal korábban jön, hogy meghallgathassa a mi Bach plusz Mendelssohn koncertünket is.
Na, milyen klassz.
Ezek zseniális dolgok, és nagyon szívmelengetőek. És hát aztán jön utána a nagy kedvencem, Péter Planyavszky, aki a professzorom volt Bécsben, 24-én fog játszani. Hát nehéz kiemelni az embereket, mert ezek mind hatalmas nevek, akik különben így, ha 10 éves spektrumot nézünk, akkor hébe-hóba talán előfordulnak Magyarországon, náluk meg két naponként játszanak. Péter Planyavszky, a Stefan Zomnak volt orgonistája, már nyugdíjba ment, egy kiváló improvizatőr, és ő például plusz egynek az improvizációt választott a Bach mellett, illetve egy nagyon fontos szereplőjét az osztrák egyházzenének, Anton Heilert, aki idén lenne 100 éves, és nagyon sokat tett azért is, hogy az egyházzenei oktatás Bécsben ilyen hihetetlen magas szintre fejlődjön. Tehát ő Bach plusz Bécs műsorral érkezik közénk. Rögtön őt követi aztán újra két napra rá. Winfried Bühnig, a kölni dom orgonistája, és ott ugyanaz van, mint a holland orgonistával. Ő is előjön egy nappal, hogy ő meg a Planyavszkyt meghallgathassa. És ez óriási. Tehát amikor mi egymást hallgatjuk, az azt jelenti, hogy a megbecsülés a másik munkája és zenéje felé, az egy alapfelállás és örömlés. És ez egy hatalmas kincs, és ezért is örülök annak, hogy már ilyen nemzetközi rangra emelkedett a fesztiválunk, mert várják, tudják, nézik, jönnek, örülnek, és azt nem mondom, hogy annyira versenyképes áron tudjuk őket fogadni, mint hogyha Nyugat-Európában játszanának, de meg tudjuk finanszírozni, és ők ezt elfogadják. Winfried Bühnig Kölnből ő Vivaldit választott a Bach mellé, ami azért izgalmas, mert Bach több Vivaldi művet átírt orgonára, tehát ezek olyan Vivaldi művek, amiknek BWV számuk van, tehát a Bach jegyzékben benne vannak,
aha,
de ezek mind átiratok, és az eredeti Bach művek mellett ezeket a Bach Vivaldi átiratokat fogja játszani. 28-án Stefan Bayer jön Regensburgból, és már tavaly játszott nálam a domorgonista. Én játszottam idén a Regensburgi Domban, amiről már meséltem, az a fantasztikus orgonagógikus katedrálisban. Két növendék jött az Egyházzenei Főiskoláról a júniusi fesztiválon, most pedig maga a rektor jön, ő Stefan Bayer, és ő fog itt közöttünk szolgálni. Van egy kuriózum is, mégpedig ez a régi törekvésem, akik ennek a fesztiváljainkra tudják, hogy mindig próbálom propagálni, hogy az ifjú művészek is lehetőséget kapjanak a szereplésre.
Igen.
És hát október 30-án az Alma Materemből jön megint két növendék. Tavaly is játszottak össze, kettem már a Bécsi Zeneakadémiáról, és most is jön két kiváló fiatal művész az egyházzene tanszékről, és a műsorválasztások is nagyon jó, mert ők Bach-Mellé Muffatot választották. Muffat hiába francia születésű zeneszerző, egy igazi kozmopolita volt, aki minden zenei irányzatot és tudást magába gyúrt, ahogy utazott keresztül kasul Európán. És az a legérdekesebb, hogy a bécsi időszakban tetszel a legtöbbet az asztalra. Tehát a bécsiek egy picit úgy magukénak érzik Muffatot, hogyha két osztrák fiatal művész pont Muffatot fogja hozni nekünk, és szerintem ez nagyon jól illik ahhoz, hogy megint csak Bécsből jönnek, akkor hát azt a zenét játsszuk.
És akkor végül november 1-én fejezitek be, ugye, a fesztivált?
Hát ez mindig egy highlight, a kantátás koncert. Az a hangzásvilága nemzetközi zenekarommal és ezzel a csodálatos kórussal és kiváló szólistákkal, amit mi létre tudunk hozni ennek az orgonának az oldalán, ez tényleg a legmagasabb színvonal, és ezt nem azért mondom, mert én vezetem ezt a koncertet, mint karmester, hanem pontosan tudom, hogy milyen hihetetlen magas kvalitású emberek szerepelnek benne, és ez még önmagában kevés lenne. De én csak kedves emberekkel dolgozom. És ez az a plusz, ami egy csodát tud létrehozni. Kevés hozzá a tudás, kevés hozzá a próbamunka, hogyha ez nincs meg. Nálunk megvan. És pontosan emiatt messze átlagon felüli, amit a publikum alatt egy ilyen kantátás koncerten barokk hangszerekkel és nagy orgona kísérettel.
És ez a kedvesség, ez át is jön a zenén, tehát akkor még egyszer 18-án szerdán indul, és egészen november 1-ig tart a budavári Bach Fesztivál, és minden második nap hallhatunk fantasztikus nemzetközi mestereket. Én Bán Istvánnak nagyon szépen köszönöm, egy nagyon fontos kérdést föl kell még, hogy tegyek. Mennyire lesz hideg a templomban?
Még nem tudjuk. Most még egész jó, és szerintem ebben a két hétben tartani is fogja magát a templom, tehát nem kell attól félni, hogy akkor mindenképp három kabátban jöjjenek. Sokkal fontosabb az, hogy már otthon gyakorolják, vagy hogyha ügyetlenek, akkor kérjenek segítséget, hogy kell egy telefont kikapcsolni. Minden koncertet felveszünk. A júniusi fesztiválon a 8 koncertből 2 tettek tönkre telefonnal, és ez nagyon-nagyon szomorú, még akkor is, hogy ezt nem akarattal teszi az, aki ügyetlen, úgyhogy mindenkitől előre elnézést kérek, de gyakoroljon otthon a rokonaival, a szeretteivel, a barátaival, hogy lehet azt neki, hogy tuti ne szólaljon meg a telefonja, és akkor mi is nagyon boldogok leszünk, és szeretettel várunk mindenkit, de ami még nagyon fontos emellett, hogy a Facebookon meg tudják keresni a budavári Bach Fesztivál oldalunkat, az összes műsor pontosan fent van rajta. Minden információval találkozhatnak, tehát ott lehet informálódni.
István, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket. Hát akkor neked nagyon jó gyakorlást, a hallgatóknak is, telefonkikapcsolásba, és akkor tényleg kívánom, hogy csak Bach és csak az orgona, illetve a kísérő zenék és zenészek szóljanak, és semmi ne zavarja meg a koncertsorozatot. Bán Istvánnak nagyon szépen köszönöm, szervusz!
Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkit nagy szeretettel várunk.
Bán István volt Kalmár András vendége, a hírek után az egészségkód következik, ezúttal egy újabb tabu témával, a nők kismedence süllyedéséről lesz szó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.